Kol Israel, az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5765. Nisztán hó 21-e, a polgári naptár szerint 2005. április 30-a szombat van, 19 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shavua Tov, Moadim Leszimcha, híradásunk tartalmából. Kettős terrortámadás Kairóban. Majd hétvégi híreinkből készített összefoglalónkat hallják, aztán sajtószemlével folytatjuk mai adásunkat. A mai műsort szerkesztette is a mikrofonnál a felelős szerkesztő Ádám Ráhel. Kairóban kettős terrortámadást hajtottak végre szélsőséges iszlamisták, turisták által látogatott egyiptomi fővárosi központokban. A kairói belügyminisztérium tájékoztatása szerint a Kairói Nemzeti Múzeum épülete mellett vezető hídról öngyilkos terrorista ugrott a múzeum előtt várakozó turisták közé. Ugrás közben működésbe hozta a testére kötözött pokolgépet. Ezen terrortámadás során két izraeli, egy orosz, egy olasz turista és három egyiptomi polgár sebesült meg. Az öngyilkos terroristát e hónap eleje óta a körözöttek listájára vették az egyiptomi hatóságok, ugyanis kiderült, hogy része volt az egyiptomi Han al-Halili közelében végrehajtott turisták ellen irányuló e hónap eleji terrortámadásban. Két órával az említett kairói Nemzeti Múzeum előtt elkövetett öngyilkos terrortámadás után Kairó óvárosában volt újabb terrortámadás. Két állarcos terrorista egy turisra buszra nyitott automata fegyverekből tüzet. Kiderült, az állarcosok ezúttal nők voltak. Három egyiptomi polgár sebesült meg. A busz utasai közül, tehát a turisták közül, senki sem sérült meg. A legfrissebb hírek szerint az Al Jazeera Qatari TV bejelentette, hogy a terrorista nők testvérek voltak, és az öngyilkos terrorista pedig egyikük özvegye volt, tehát volt kapcsolat és időzítés a két egymást követő terrortámadás között. Hétvégi híreinkből. Moshe Yalon tábornok, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke tegnap az Amerikai Nemzetbiztonsági Akadémián tartott előadásában kiemelte, hogy a terror elleni nemzetközi harc sikere szempontjából nagyon fontos, hogy az Egyesült Államok elszántságot tanúsítson a nyugati világ előtt. Izrael a maga részéről reméli, hogy az új palesztin vezetés megfosztja a palesztin terrorszervezeteket majd fegyverüktől. Amennyiben a palesztinok nem tesznek eleget eme kötelezettségüknek, akkor Izrael lesz kénytelen további lépéseket tenni. Yalon izraeli vezérkari főnök az amerikai hadsereg összefont haderő parancsnoka Myers generális meghívásának tett eleget. Moshe Yalon a Pentagon és a Nemzetbiztonsági Tanács számos vezető tagjával találkozott ezen felül. Tegnap beszámoltunk arról, a szomorú hírről, hogy elhunyt Rónai András színművész Ramat Gani otthonában 73 éves korában tegnap reggel elhunyt a budapesti születésű Rónai András, a Habima Nemzeti Színház örökös tagja. Május 1-én vasárnap déli 12 órakor a Járkon temetőben a Sár Geula kapunál lesz a temetése. Gyászolják felesége, Lia Rónai, barátai, pályatársai egyaránt. Az Új Kelet hétvégi számában olvashatunk első oldalon arról, hogy Ariel Sharon tiltakozása ellenére Vlagyimir Putyin kitart amellett, hogy továbbra is rakétákat szállít le Szíriának. Mint ismeretes, hétvégi híreinkben beszámoltunk arról, hogy az orosz elnök a palesztin autonómia vezetőivel tárgyalt, utolsó záró napon pénteken Oroszország nevében Putyin megígérte, hogy segítséget nyújt a palesztin autonómia fehelyreállításához, megreformálásához és gazdasági fellendítéséhez. Mindezen segítséget azért nyújtja Oroszország, hangsúlyozta Putyin, hogy a palesztin autonómia eredményesebben tudjon küzdeni a terror ellen. Putyin megértőleg szólt Abu Mazen törekvéseiről, és teljesen világosnak mondta, hogy a jelenlegi eszközökkel a palesztin autonómia elnöke nem tud hatékonyan szembeszállni a terrorral. Oroszország az izraeli távozás után a gázai övezet helyreállításában is segítségét ajánlotta a palesztin autonómiának. A pénteki ramalai sajtótájékoztatón Putyin elnök aláhúzta, hogy Oroszország a jövőben sem mond le az Iránnal meglévő nukleáris együttműködésről. Ariel Sharon miniszterelnök pénteken délben elmondta a jeruzsálemi hivatalában, hogy három ügyet tart problematikusnak Izrael szempontjából. Izrael tiltakozik az SA-18 típusú légerhárító rakéták eladása ellen Szíriának. Továbbá Izrael tiltakozik az Iránnak nyújtott segítség ellen is nukleáris kapacitás fokozására, továbbá az növekvő orosz antiszemitizmust sem nézi Jeruzsálem jó szemmel. Napirendre került kérdések megvitatása során Putyin azt hangsúlyozta, hogy Szíriának jóváhagyott SA-18-as rakéták nem bontják meg az erőegyensúlyi álláspontot a Közel-Keleten, mert ez mindössze önvédelmi fegyverként szolgál a szírek számára. Miért javul az orosz-izraeli viszony? Ezzel kapcsolatban a BBC hosszú interjút készített Andrew Jack-kel, a Putyin Oroszországban című könyv szerzőjével. A szerző a következőket nyilatkozta. Az unió bukását az anarchia és bűnözés megjelenésével, de főképpen szuperhatalmi létből eredő presztízs elvesztésével kapcsolják össze Oroszországban. Putyin pedig megpróbálja hangsúlyozni, hogy az oroszok és az orosz kultúrához, örökséghez kötődők vezetője akar lenni, bárhol is éljenek. Ez pedig sok-sok millió ember, és így ez a politika része is érezteti hatását. Nos, pontosan ezért indult Vlagyimir Putyin a múlt héten közel-keleti útra, és a látogatás egyik állomása, első ízben Izrael volt. Oroszország tagja közel-keleti rendezést elősegíteni hivatott úgynevezett diplomáciai kvartetnek, és most, hogy az amerikai kormányzat jobban fókuszba került a Közel-Keleten, Putyin is nagyobb befolyást szeretne ebből, mondja Hanan Herb, a Jerusalem Post diplomáciai szerkesztője. Korábban Moszkva részvételét úgy jellemezték, hogy az az én is effektusból akadt. Benne volt a kvartetben az összes nagyhatalom, úgyhogy ők is ott akartak lenni, mármint az oroszok is. Most befolyásosabb szerepre vágynak az oroszok. Oroszországnak azonban fel kell dolgozni a saját közel-keleti örökségét. Bár a Szovjetunió a világon elsőként ismerte el Izraelt 1948-ban, Moszkva azonban gyorsan váltott, és az arab nacionalista rezsimek oldalára állt. Az 1967-es hatnapos háború után megszakította a diplomáciai viszonyt, és a radikális arab mozgalmak mellé csatlakozott, mint egy kiegyensúlyozandó, az Izraelt támogató Egyesült Államok befolyását. Mint Andrew Jack rámutatott, a KGB és az orosz titkosszolgálatok titokban aktívan támogatták a palesztin felszabadítási szervezetet, hogy destabilizálják Izraelt, és közvetett háborút vívjanak a nyugattal, az Egyesült Államokkal. A kapcsolatok Mihail Gorbacsov és Boris Jelcin idején kezdtek javulni annak nyomán, hogy felújították a diplomáciai viszonyt, és több százezer orosz zsidó kivándorlását engedélyezték az orosz hatóságok. Moszkva ugyanakkor még mindig jelentős partner Irán nukleáris programjában, és továbbra is, mint hallottuk, fegyvert ad el Szíriának. Izraelben aggodalmat keltett az Oroszországban meg-megújuló antiszemitizmus is. Februárban 19 parlamenti képviselő nyílt levélben követelte a zsidó szervezetek betiltását Oroszországban, a sátánizmushoz hasonlították a zsidó vallást, és rituális gyilkosságokkal vádolták meg a zsidókat. Abraham Berkovics, az oroszországi zsidó közösségek egyik vezetője azonban úgy értékeli, hogy Putyin fellép az ilyen jelenségekkel szemben. A Putyin kormányzat nagyon-nagyon keményen fellép az antiszemitizmus minden formájával szemben, és erről maga az elnök beszélt Krakkóban az orosz főrabbival folytatott találkozón. Oroszországban azonban ismét nő a zsidó közösség, és virágzik a zsidó élet, nyilatkozta Berkovics Ábrahám, az oroszországi zsidó közösségek vezetője. Izraelből nézve a probléma nem olyan nagy mértékű, hogy zavarná a kapcsolatokat, derül ki Herb Hanan szerkesztő szavairból. Izrael számára ez nem kétoldalú kérdés. Itt nem tartják Putyint és kormányát antiszemitának, épp ellenkezőleg. A nagyszámú izraeli oroszajkú diaszpóra pedig még jobban segített elmélyíteni a két ország viszonyát. Ariel Sharon olyan fontosnak tartja az orosz bevándorlók szavazatait, hogy többször beszélt a televízióban szülei nyelvén oroszul. És ami szintén fontos, mindkét nép, mindkét állam lehetőséget lát a másikban. Ami Oroszországnak nincs, az van Izraelnek, és ami Izraelnek nincs, az van Oroszországnak. Például nyersanyag. És végül Dánofri, az Érem másik oldala című írásából idézünk. A régi rómaiaktól származik a mondás, halottakról vagy jót, vagy semmit. Szóban és írásban éppen ezt a tételt alkalmazták azok, akik a napokban méltatták és búcsúztatták Ézer Weizmann tartalékos tábornokot, a legendás egykori légierő főparancsnokát, Izrael 7. államelnökét, aki 81 éves korában fejezte be földi pályafutását. Voltak, akik csak méltatták, dicsőítették, és voltak, akik kései elszámolást, pontosabban leszámolást hajtottak végre vele. Egy dolog vitán felül áll. Aligha volt nála színesebb egyéniségű tábornok az izraeli hadseregben. Sosem volt még hozzá akár csak megközelítően hasonló kaliberű parancsnok a légierő érén. Az ő érdeme, hogy a hatnapos háború kitörése előtt 3,5 óra alatt az izraeli légierő megsemmisítette Egyiptom, Szíria, Jordánia, Irak légierét, még mielőtt akárcsak egyetlen ellenséges gép is a levegőbe emelkedhetett volna. Ehhez hasonló bravúrt nem ismert a hadtörténelem. Mindezt Weizmann készítette elő. A dicsőséget, a babért azonban nem ő, hanem mások aratták le. Mózesi sors kísérte. Amint Moshe Rabbeinu a Nébó hegyén értesült arról, hogy jó-jó, a feladatot teljesítetted, te kivezetted Izrael népét a rabszolgaságból, de te csak láthatod az ígéret földét, oda nem mehetsz be. Egy hajszál választotta el Weizmannt attól, hogy vezérkari főnöke legyen. Amint egy hajszál választotta el attól, hogy Menachem Begin után örökölje a kormányfői tisztséget. Olvashatjuk az Új Keletben. És ezzel első kiadásunk végére értünk, 3:40-kor jelentkezünk a második kiadással, hallgatóinknak jó hetet kívánva. Shavua Tov, Mirusalayim!